Szeretett testvérek, Péter első leveléből, az első fejezet 13. versétől. Az első fejezet 13. versétől a 22-ig így szólít meg minket az ige. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásatokban. Úgy, amint meg van írva, szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága vérem, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérét. Ő ugyan a világ teremtés előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztott őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, ismét elmúlt 24 óra, mégis, ahogyan mi számláljuk a napokat, egyiknek nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint a másik 24 órának. Mert elmúlt egy esztendő is. Köszönjük, hogy fölvérasztottál ez új évre. Köszönjük, hogy a mi számlálásunk szerint egy újabb egységet elkezdhetünk. De leginkább azt köszönjük neked, hogy a te nevedben kezdhetjük. Szeretnénk nevedben kezdeni, szeretnénk veled járni ebben az esztendőben. Szeretnénk a gyülekezet közösségében, ige, a te lelked által, a közösség tapasztalata, hite, bizonyságtétele által erősödni. Ezért jöttünk, hogy ez új esztendő a te nevedben, te veled kezdjük. És Szent Lelkeddel segíts, és támogass bennünket, hogy végig veled járhassuk, hogy ez a te dicsőségedet hirdess ebben a világban, és legyen javára népünknek, ennek a világnak. Amen. A 191. dicséret, 191. dicséret éneklésével folytassuk áldást kérésünket. Ez esztendőt áldással koronáz meg, Úristen. Thank you. Lukács evangélium a harmadik fejezetéből helyünket elfoglalva olvassuk tovább az igét. Lukács evangélium a harmadik fejezet, hatodik versétől a 18-ig. Lukács 3:6-tól ezt olvashatjuk. És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata. Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiatat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte, akkor hát mit tegyük? János így válaszolt neki. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. És akinek van ennivalója, hasonló egy cselekedjék. Pánszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték. Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta. Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonát is. Mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam. És én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldja. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szóró lapát lesz, és megtisztítja szívét. A gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Szeretett testvérek, tegnap szintén Lukács evangéliumából, a harmadik fejezetből olvastuk az igét, a harmadik fejezet előző korábbi verseiből. És arra a kérdésre próbáltuk keresni a feleletet, visszagondolva 2006 eseményeire, mit tettünk meg? Mit tettünk meg azért, hogy minden nép meglássa az Úr szabadítását? És a most felolvasott bibliai szakaszunk fölteszi a kérdést, mit tegyünk? Immáron előremutatva, föltehetjük a kérdést, és föl kell, hogy tegyük a kérdést magunk számára is, egyénileg is, és mint gyülekezet, mint egyház is, mit tegyünk 2007-ben. Felolvasott bibliai szakasz újra és újra ezt kérdezi. Mi mit tegyünk? Nos, mit tegyünk 2007-ben? Nehezülő körülmények között. Egyéni elképzelésekkel, vagy éppen már elképzelések nélkül élő országban. Mit tegyünk 2007-ben keresztényekként, hívő emberekként, amikor egyre több az aggodalom, egyre több a félelem a holnap és a holnap után felül? Mit tegyünk, amikor egyre nyilvánvalóbb, hogy a lendületben az ország mítosza összeomlott? Ezzel nem lehet előre haladni, ha csak hangzatos mondatokat mondunk, vagy fölírunk valahova. Bár bátorítónak és biztatónak tünhetett. Mit tegyünk 2007-ben hívő emberként, gyülekezetként, amikor általános zavar van a fejekben, a szívekben már nagyon régóta zavar van? Mit tegyünk, amikor egy általános elbizonytalanodás látszik a tömegek életében? Mit tegyünk hívő emberként? Először is látnunk kell, hogy a történelemben nem először van olyan helyzet, és népünk történelmében sem először van olyan helyzet, amit ezzel a szóval lehet jelölni az előbb felolvasott bibliai szakasz egy kifejezésével: zavarban vannak. Itt olvastunk erről, hogy zavarban voltak. Tanástalanul kérdezték, akkor mit csináljunk? Bizony, látnunk kell, nagyon sok ember zavarban van. Nem tudom, mi magunk mennyire vagyunk zavarban, hogy mit tegyünk, merre haladjunk. Mit tartsunk igazán fontosnak, értékesnek, mi az, ami zsákutcának bizonyul, vagy már annak bizonyul. Mit tegyünk? Mi az, amit talán le kellene bontani, el kellene felejteni, és mi az, amit fel kellene építeni, hogy Jeremiás próféta elhívásának kifejezéseit használjuk. Hiszen Jeremiás próféta elhívásában ilyet olvasunk: gyomláj, írts, pusztíts, rombolj, építs, plátálj. Egyszerre kettőt. És a bűneset utáni világban egyszerre kettőt kell csinálni. Az is baj, ha csak a gyomláj, írts, pusztíts, rombolj történik. Erről is láttunk sajnos az elmúlt évszázad európai történelmében bőségesen példát, ahol csak pusztítottak, romboltak anyagiakat, épületeket, erkölcsöt, sok mindent. De az is kevés, ha mindig csak építeni akarunk, mindig csak plántálni akarunk, és nem veszük észre, hogy szemétdomb az, amire építeni akarunk. És bennünket, hívő embereket talán ez az utóbbi szokott megkísérteni. Hogy nem akarjuk komolyan megvizsgálni azt a helyzetet, azt a világot, amiben élünk. Nem akarjuk komolyan megvizsgálni, szűkítve a kört, saját gyülekezeti helyzetünket. És elcsúszunk a szeressük egymást gyereket, nem baj, hogyha nincsenek rendben a dolgok, de építsünk rá. Mert az írts, pusztíts, rombolj, az igenis fáj. Nos, mit tegyünk? Zavarban voltak akkor is, és a történelem folyamán sokszor már az emberek, sokszor még közösségek is zavarban voltak. Úgy elbizonytalanodott a világ. Figyeljük meg, felolvasott bibliai szakaszunkban, hogy van a Jeremiási elhívás igéivel szólva olyan, ami a rombolj, bontsd le kategóriába tartozik, és van olyan, ami az építs kategóriába. Mind a kettőhöz kettő van. Nézzük először tehát, hogy keresztelő János mit mondott a sokaságnak, akik oda kitódultak hozzá. Elhangzott a profécia Izsaiásra hivatkozva, hogy minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet, halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Tegnap idáig olvastuk. És most ugyanezzel a mondattal kezdtem a felolvasást. Meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaság, olvashatjuk tovább, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje. Nos, a sokaságnak ezt mondta. Elég kemény nyelven szólt, pedig istenfélő emberekkel beszélt. Hiszen az akkora világ jelentős része legalább annyira, mint ma, a maga módján, de istenfélő ember volt. És először is ne mondjátok. Kemény beszéd. Ne beszéljetek olyanokat, ami nem igaz. Mert ebből nem jön ki jó. Ne csapjátok be magatokat. Ne mondjátok, hangzik a korabeli Istenben hívő sokaságnak. Mi az, amit nagyon jól tudott, hallott sokszor, keresztelő János is. Ábrahám a mi atyám. Mi a kiválasztott Ábrahám utódai vagyunk. Akkor minden rendben. Nekünk hívő őseink vannak. Ne mondjátok, hangzik keresztelő János szava. Nem mindig az ősökkel gyertek. Nem mindig az ősök hitével. Nagy áldás, ha vannak ilyenek. De ne gyertek azzal, hogy Ábrahám a mi atyánk. Hiszen ez bár biológilag igaz, de lelkileg kétséges volt akkor is sokak előtt, és sokak életében. Ne csak a dicső múlttal foglalkozzatok, és egy kicsit egyházunk is bele-bele csúszik ebbe a hibába, nagyszerű évfordulók vannak, és ez nem is volna baj, hogy ezekre nagy szeretettel emlékezünk, mert ezek is taníthatnak. De amikor visszafele nézünk, mindig azt mondjuk, hogy hogy volt pár száz évvel ezelőtt, előre pedig nem, és azt, amit ma kellene megtenni, azt kevésbé tesszük meg, akkor itt valami elborult. A dicső múlt könnyen takaróvá válhat a mi életünkben, úgy elfoglaljuk magunkat őseinkkel és a múlttal, azok egyébként hitben jó példájával, hogy lassan már a magunk hitéről és cselekedetéről nem is igen lesz szó. És akkor így egy kicsit felmentettük magunkat. Ezt be kell látnunk, hogy ez a veszély és ez a kísértés egyházunkban is megvan, a mi életünkben is megvan. Nekem a nagyapám presbiter volt, nekem a nagyanyám buzgó, imádságos asszony volt. Adjak hálát érte az Istennek, ha itt volt. És én? És én mit fogok tenni 2007-ben? És mit teszünk Nagy Erdei gyülekezetként 2007-ben? Megint emlegetjük a múltat. Hála Istennek sok jót tudunk elmondani. De majd rólunk mit fognak elmondani gyermekeink, unokáink, vagy 100 év múlva mire emlékezhetnek vissza? János szava igen kemény volt. A sokasághoz fordulva, ahogy elhangzott az izraeliási profécia újra meghirdetése, a sokasághoz fordulva, ne mondjátok, hogy Ábrahám fiai vagytok, elég ebből a dumából. Mert nálatok ez takaró. Csak a múlttal foglalkozunk, hogy ne legyen szó rólunk. Hát bizony itt lebont valamit. Nagyon tudatosan le akar bontani valamit keresztelő János, ami már kezdett hibává, Uram, bocsánat, bűnné válni a kortársak életében. Mi Ábrahám utódai vagyunk, tehát a mi dolgainkról, bűneinkről, engedetlenségünkről nem lehet beszélni, hát mi Ábrahám utódai vagyunk. Igen, emlékezzünk, hogy majd Jézus is hasonlóképpen beszél. Ha ti Ábrahám fiai volnátok, akkor nem így viselkednétek, mondja Jézus. Az első tehát ne mondjátok. A másik ne pedig ne gondoljátok. És ezt is istenfélő embereknek mondta, az istenfélő sokaságnak mondta, hiszen nagy része az volt ennek a sokaságnak, amelyik kiment oda hozzá, a Jordán mellé. Ne gondoljátok, hogy én, tudnélik János, vagyok a Messiás. Ez a másik nagyon fontos kérdés. 2007-ben is téves gondolatainkat el kell felejteni. Abba kell hagyni. Mert mindig léteznek téves gondolatok. Lehet, hogy részben igaz, és mindig az a legveszedelmesebb, amelyik részben igaz, csak talán már nem aktuális, ezért téves. Ne gondoljátok, hogy én lennék a messiás. Utánam jön, erősebb nálam a messiás. János kimeri mondani, pedig tetszelethetett volna abban, hogy némelyet őt messiásnak gondolják. Hát így nagyobb lett volna a tekintélye, talán még a szavának is nagyobb súlya lett volna, és János azt mondja, ne gondoljatok ilyet. Ez téves. Ez is hit. Ne higgyetek ilyesmit, hogy talán én lennék a messiás, mert ez tévhit. Napjaink van, amikor különösen divatos, és sokan ki is mondják, mindegy, hogy mit hiszel, a lényeg, hogy higgyél valamit. Mindegy, hogy kiben mibe hiszel, csak higgyél valamit. Mindegy, ha magadban hiszel, és csak higgyél valamit. Egy ilyen világban különösképpen és határozottan egyértelműen ki kell mondani, ne gondoljátok, hogy ez így jó. Ne gondoljátok, hogy messiás lennék. Ne gondoljátok, hogy kegyességi szokásaitok üdvözítenek. Mert vannak ilyen kísértéseink is, hogy kegyességi gyakorlatunk, szokásunk, az majd üdvözít. Nem igazán Krisztus követés már, csak megtesszük, mert így szoktuk. De miért tesszük meg? Azért, mert így szoktuk, vagy azért, mert a Krisztus követésében ez ma így időszerű. És ez a küldetés. Ne gondoljátok, hogy a magatok gyártotta hiedelmek, azok üdvözítenek. Szeretett testvérek, János először kimond két nemet. Lebontja azt, ami akkor kísértésként ott volt a sokaságban. Nem elégedett meg azzal, hogy itt sokan vannak. És nem mondta azt magában, hogy hát igaz, hogy tudom, egy része Ábrahámban jobban bízik, mint az Úrban, másik részének megint megvannak a maga kis bálványai, és tulajdonképpen azokban hisz, egy része meg csak kíváncsiságból van itt, a többi meg szokásból, némelyet őszinte kereséssel, nem baj, csak itt legyenek. János nem így gondolkozik. Ki meri mondani azt, amit gyülekezetben néha félünk kimondani, mert jaj, elveszítünk egy-két embert. De ha az orvos nem mondja meg, hogy baj van, hogy betegség van, akkor hogyan fogunk valamit tenni? Akkor szeret, ha megmondja. És nem akkor, hogyha becsap és azt mondja, hogy csupa egészséges a keze, lába, a szeme is úgy látom jó, a hallása is jó, igaz, hogy a szíve talán egy hónapig, ha még működik. János kimeri mondani először is azt, amit le kell bontani. Ne mondjatok olyat, ami nem igaz, ne gondoljatok olyat, és ne bízzatok olyanba, ami tévedés. Másik részről pedig, és itt érkezünk el igazán a mai bibliai szakaszunknak egy izgalmas fordulatához, amikor János ezekről beszél, így olvassuk, a sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor, hát mit tegyünk? Sokaság zavarban volt. Hát akkor mit csináljunk? Hát hogyha nem elég az, hogy Ábrahám, a mi atyám, hívő ősünk, mi az ő leszármazottai vagyunk, ha ez nem elég, akkor mit csináljuk? A sokaság zavarban volt, mégpedig komoly zavar keletkezett, mert néhány tévhit mögé keresztül János oda tette a kérdőjelet. Ezt meg kell vizsgálni, ezt végig kell gondolni, hogy jól van-e úgy. És amikor kezdtek rájönni emberek, Jánosnak lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy túl sokszor hivatkozunk hívő őseinkre, és keveset cselekszünk hitből. Lehet, hogy nekünk olyan hiedelmeink vannak, amelyek nem igazán azonosak az Isten hittel, csak annak valamilyen keveréke. Na de akkor mi lesz? Hát eddig ezekbe kapaszkodtunk. Akkor hát mit tegyünk? Figyeljük meg ezt a megfogalmazást, ahogy kérdeznek, árulkodik arról, hogy teljes zavar van. Az eddigi megszokásaink, az eddigi gondolataink megkérdőjeleződtek, János megkérdőjelezte, és a kérdésből kiderül, hogy a sokaság jelentős része igazat is adott Jánosnak.
Na de akkor mit tegyünk?
Hát ha teljesen ugyanúgy nem lehet folytatni, hogy eddig tettük, akkor mit tegyünk? És itt jön a tét igen. Amikor az állóvizet, a kegyes állóvizet János eme két mondatával felkavarta, akkor önkéntelenül jött végre az őszinte kérdés. Na de akkor hát mit tegyünk? Akkor mondd meg, hogy mit tegyünk? Ha nincs minden teljesen úgy rendben, ahogy eddig volt. És itt is kettős a válasz. Az egyik része, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Vagy másfordítás szerint teremjétek a megtérés gyümölcseit. És itt konkrét cselekedetekről van szó. Ne csak keresztelkedjetek, hiszen mentek ki az emberek, sokan megkereszteltettek Jánosnál. Ez a keresztség nem azonos a Jézus által parancsolt keresztséggel, erre vigyázzunk. De egy fontos üdvtörténetileg ehhez a korhoz kötött, később meg nem ismételhető aktusról volt szó. Most ne csak keresztelkedjetek, ne csak szertartást csináljatok, hanem kérdezzétek meg, hogy mi a feladat. Kérdezzétek meg, hogy mit kellene tenni. A keresztség egy szimbólum itt is. Na de mi következik belőle? Mert igazán ez az izgalmas. És azért történik, hogy legyen valami folytatása. A házasságot nem azért kötik, hogy legyen ilyen is, még esetleg papírunk is legyen róla, hanem azért, mert megélni szeretnék az emberek. Nos, teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket, ne csak keresztelkedjetek, és mint valami fajta szertartást megtettétek és megnyugodva, akkor hazamentek, hanem kérdezzétek meg a feladatotokat. Keressétek a feladatot. És látunk ilyet a válaszban, hogy ne nehezítsétek meg törvénytelenséggel a meglévő szociális gondokat. Ne éljetek vissza hatalmatokkal, például katonák, vámszedők, hiszen erre mindig nagy a kísértés, hogy visszaéljünk a munkaköri lehetőségeinkkel. És ezzel nehezebb helyzetbe hozunk még másokat is. Ne nehezítsétek meg a meglévő szociális gondokat ilyen törvénytelen munkahelyi cselekedetekkel. Emlékezzünk, néhány évtizede sokan mondták, az előző rendszer utolsó évtizedét már így jellemezték sokan, szegény országnak gazdag polgárai kezdett lenni. Hiszen amikor a közös úgy sikerült szétlopni, hogy a közösben már alig maradt valami, az egyének meg meggazdagodta. Amikor az országot sikerült eladósítani, de mások fölhalmozták a tőkét arra, hogy utána tudjanak miből privatizálni, akkor megnehezültek, létrejöttek, felerősödtek a szociális gondok, amikkel ma is küzdünk. Ma eltelt egy-két évtized azóta. Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Figyeljük meg, hogy az abban a korban lenézett foglalkozásúak felé hogy fordult János. Hiszen a vámszedők, akik az idegen hatalom számára szedték a vámot, közútállatnak örvendtek. Lenézett foglalkozás volt. Hogyan fordult felé? Nem azt mondja János, gyalázat, hogy ilyennel foglalkoztok, hanem azt mondja, ne éljetek vissza a hatalommal, a lehetőséggel, hogy a magatok zsebére kétszer annyit szedjetek be, mint ami elő van írva. Vagyis a megvetett foglalkozást, a lenézett foglalkozást is szabályszerűen végezzétek. És ennek ma is nagyon fontos üzenete van. Hiszen nagyon sok embernek éppen ott van a gondja, az aggodalma, a kétsége, hogy valamit muszáj dolgozni, hogy megéljünk, de hát ezt. Hát én többet tudnék, és ez igaz. De végezzétek tisztességgel és hűséggel azt, ami a feladatotok. Mindegy, hogy a társadalmon belül milyen besorolásba kerül, amit most éppen végzel, hűséggel végezd. Szabályszerűen végezd. Aztán segítsétek a rászorulókat. Nyilván az adott korban, kis települések lévén az emberek nagyon jól tudták, hogy valóban ki a rászoruló, és ki az, aki esetleg visszaél ezzel a lehetőséggel. Ezt ma nagyvárosban másképp kell végezni, mint akkor kisebb településeken. De ilyen értelemben is legyen jó gyümölcse életeteknek. Vagyis amikor János felel a kérdésekre, hiszen az akkori társadalom különböző rétegei jönnek oda és kérdezik, hogy akkor hát mit tegyünk? Ha nem elég az, hogy hívő őseinkre hivatkozunk. Mit tegyünk, ha nem te vagy a messiás? Pedig mi ide jöttünk, és mi már azon gondolkoztunk, hogy hát, ha itt van a messiás, és akkor éppen jó helyen vagyunk, sőt, itt még talán helyezkedni is lehet a reményteli jövendő érdekében, hogy mi vagyunk itt elsőként. És hogy ez nem így van, ha nem te vagy a messiás, ha nem itt lehet az új karriert építeni, akkor mit tegyünk? Nos, megtérésetek a bűnös életmód elhagyását jelentse. Beleértve még a munkátokat is, mármint a munkában a bűnök és visszaélések elhagyását jelentse. Akkor hát mit tegyünk? Kérdezték zavartan. Az egyik megtéréshez méltó gyümölcsöt. Munkában bárhol vagy. A másik, ezt már nem is a népnek mondta, mint feladatot, hanem ő maga is gyakorolta. Ezzel zárul ez a beszéd az evangéliumi leírásban. Sok másra is buzdította őket, hirdette az evangéliumot, a jó hírt a népnek. Evangéliumot hirdetni, buzdítani. Abban az időben is nagy szükség volt. Ahol az emberek zavarodottan egyik napról a másikra élnek, ahol nem tudják, mit kellene tenni, nem tudják pontosan, merre kellene menni. Ott rendkívül fontos jó hírt mondani, buzdítani. Akkor is nagyon sok gyámoltalan ember volt, nagyon sok csalódott ember volt. És amikor jöttek reménykedve Jánoshoz, akkor János is először két nemet mondott ki. Ne mondjatok olyat, ami hamis hiedelem alapja lehet. És ne gondoljatok olyat, ami megint téves hiedelem irányába vihet el benneteket. Akkor hát mit tegyünk? Termjétek a megtéréshez méltó gyümölcsöt, és jó hírt mondjatok. És János erre példát ad. Példát az evangéliumot, jó hírt mond. Mi már annyira megszoktuk a magyarosodott kifejezést, hogy evangélium, hogy nem is érezzük igazán sokszor az igazi jelentését. Jó hír, öröm. Egy olyan világban, ahol ez a nép idegen hatalom igája alatt volt. Egy olyan világban, ahol visszaéltek a foglalkozásokkal a legkülönbözőbb területen az emberek. Egy olyan világban, ahol a kizsákmányolás nagyon erős volt. Egy olyan világban, ahol még vallás értelemben is megjelentek ilyen téves hangsúlyok és gondolatok. Egy ilyen világban jó hírt mondani. Mert rossz hírt tudtak mondani akkor is. Ma is tudunk. De jó hírt mondani. A jó hír, hogy az Isten itt van, hogy az Isten szeret, hogy az Istennek van gondolata és terve. Lehet, hogy mi zavarodottan nézünk körül, hogy akkor mit tegyünk. Ez se jött be, az se jött be, ezt ígérték, nem úgy van, becsaptak minket, akkor most miben, kiben bízzunk? Hogy hangzott az izsaiási profécia utolsó mondata, amivel a mai szakaszt indítottam, jó lehet látszólag elvágható a történet. Meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Ez a jó hír. Az Isten szabadítását mindenki megláthatja. De éppen rajtatok keresztül, akik idejöttetek a Jordánhoz, idejöttetek hozzám, akik most bizonytalankodva kérdeztétek, hogyha
nem minden volt rendben a gondolkozásunkkal eddig, akkor hát mit tegyünk? Nos, éppen rajtatok keresztül is a jó hírt szeretné az Isten továbbadni. Az ő szabadítása közel van. Nála van megoldás. Ez az a jó hír, amit mondani kell. És János mondja ezt a jó hírt. Mit kell tenni? Hát az Ézsaiási proféciában az Úr útját készítsétek. Ezt kell tenni. A jó hírt tovább mondani, közel van az Isten az ő szabadításával mindenkihez. Népünkhöz is. Nincs olyan mélység és nincs olyan nagy baj és nyomorúság, ahonnan az Isten ne tudna szabadítást adni. A szakadékokat töltsétek fel, a hegyeket, halmokat bontsátok le, minden akadályt távolítsatok el, hogy az emberek megláthassák az Isten szabadítását. Lukács már egyszerűen csak így összegezte, sok másra is buzdította őket, és hirdette a jó hírt, az evangéliumot nekik. Igen, közel van az Úr az ő szabadító szeretetével mindannyiunkhoz. És napjainkban különösképpen szüksége van népünknek jó hírre. Rossz híreket minden nap tudunk hallani. Túl sokat is. És vajon jó hírt? Na de jó hírt nem éppen a hívő emberek kellene, hogy vigyenek ebbe a világba? Nem éppen nekünk adatott meg az isteni szabadítás jó híre? Nem éppen a mi dolgunk lenne jó hírt vinni a magyar népnek? És nem a mi dolgunk lenne bátorítani, buzdítani? Hiszen sokan meglankadtak és megfáradtak. És sok a csalódás és a kiábrándultság ebben a hazában. Akkor hát mit tegyünk 2007-ben? Tudunk valamit tenni? Igen. Készítsétek az Úr útját. Tudunk valamit tenni? Igen. Hadd láthassa meg minden ember az Isten szabadítását. Szeretett testvérek, téves mitoszokat lerombolva, cselekedeteinkkel és jó hírrel buzdítsuk nemzetünket. Amen. A 197. dicséretünk, 197. dicséretünk 4., 5., 6. versét énekeljük. Tanúságra erő, csak te tőled kérünk. Krisztus Jézus által. Hálát adunk, hogy bár önmagunkban nem vagyunk rá alkalmasak, de mégis rám bíztad a békéltetés szolgálatát. És hálát adunk azért is, hogy szolgálatra fel akarsz készíteni, egyénileg és gyülekezetként is bennünket. Magasztalunk Istenünk, hogy bizonytalan és nehezedő körülményeink között is te biztos kősziklánk maradsz mindenkor. Magasztalunk, hogy a te szabadításod mindenkor kész van, mindenkor közel van, és mindenkihez közel van. Segíts, Urunk, hogy ebben az esztendőben is, melyre fölvérasztottál bennünket, hitünk jó cselekedeteivel szolgáljunk. Rád mutassunk, róla tegyünk bizonyságot. Segíts, Urunk, hogy erősítsük egymásban is a reménységet, hogy jó hírt mondjunk és jó hírre emlékeztessünk. Segíts, Urunk, hogy ragaszkodjunk hozzá, és ragaszkodjunk népedhez, népeden belül gyülekezetünkhöz. És kérünk, segíts bennünket, hogy bölcsen el tudjuk hárítani sokak életében a hozzád vezető út akadályait, amelyek talán éppen szakadékként mélyültek, vagy hegyként magasodtak emberek és te közöttek. Segíts, hogy a mi életünk egyik oldalról téves hangsúlyoktól tisztuljon, másik oldalról pedig a jó cselekedettel és a jó hírrel alkalmas legyen a szolgálatra. Könyörgünk így gyermekeinkért, unokáinkért, az utánunk következő nemzedékekért, hogy előttük és számukra is életünk jó gyümölcse lehessen rámutatójá. És könyörgünk szülőkért, nagyszülőkért, mind azokért, akik sok mindent átéltek és megtapasztaltak, mind azokért, akik fölismerhették már szabadító szeretetedet, hogy erről jó bizonyságot tudjanak tenni a fiatalabb nemzedékeknek. Könyörgünk mind azokért, akiket most különösképpen sújt a napi gond, a megélhetés gondja. Könyörgünk mindazokért, akik kétségekkel indulnak az új esztendőnek, hiszen talán munkájuk, munkahelyük is veszélyben van, vagy talán éppen nincs is most munka. Te előtted minden lehetséges, hogy ajtók nyíljanak számukra is, de legelőször is segíts, hogy jó hírrel, irgalmas szereteteddel tudjuk bátorítani a kétségeskedőket. Könyörgünk azokért, akik kapaszkodókat keresnek újra elbizonytalanodott világunkban, hogy ne téves gondolatokba keressenek és átmenetileg találjanak valamit, ne téves cselekedetekben bizakodjanak, hanem tudjanak hozzád találni, és talán ebben a keresésben életünk is feléd mutató útjelzőtábla legyen. Könyörgünk városunkért, kérünk, te adj itt ébredést gyülekezetekben, felbuzdulást a jó szolgálatra, te adj lelki ébredést. Könyörgünk nemzetünkért, nemzetünk erkölcsi felemelkedéséért, és kérünk a gyülekezetekért, az egyházakért, magunkért, hívő emberekért, hogy ebben az esztendőben a te utadat tudjuk még jobban készíteni, hogy szabadításodat sokan megismerjék. Urunk Istenünk, odaszálljuk magunkat erre. Odaszálljuk, kérünk, az engedelmesség lelkével támogass minket. Legyen áldásod népeden, és kérünk, hogy amikor magunkat odaszálljuk, akkor életünk, szolgálatunk, minden gyarlósága ellenére is legyen alkalmas segítség nemzetünk megújulásában.
Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.